kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatósági és méltányosság címmel tartották a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülését a napokban Rómában. A résztvevőket hétfőn fogadta Leó pápa. Kiemelten, e konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség védelmének, a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket. A háború a legsúlyosabb támadás az élet ellen, jelentette ki a Szentatya. Leállították Magyarországról a dízelüzemanyag szállítását Ukrajna felé, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Mindaddig nem is indítják újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a barátság vezetéken, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. A pozsonyi Szvolnaft is leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, miután Szlovákia sem kap kőolajat Ukrajna irányából. A döntést Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be. Ukrajna zsarolja Magyarországot, mondta el Orbán Viktor is a Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint ennek az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter ekkor is megismételte, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a barátság vezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdaság és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha a Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai kérdésekben, azaz a területek, a zaporizsiai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd, ha lesz tűzszünet, tette hozzá, és köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szavai szerint, aki példaként az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülését most tartják majd Washingtonban, ezen részt vesz Orbán Viktor is. Magyarország a béketanács washingtoni alakulülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítései mellett, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál, tette hozzá Szijjártó Péter. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leó pápa, ugyanis a Szentatya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészletüket átadják Oroszországnak. Ez becslések szerint elegendő lenne 12 atombomba elkészítéséhez. Emellett Irán akár 3 évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a hívutasok 2030-ra, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint nem létező problémát nem kell megoldani, különösen nem rossz megoldással, Budapest ugyanis többet érdemel leselejtezett villamosoknál, ráadásul ez a megoldás nem is költséghatékony, azaz védhetetlenül drága lenne. Épp ezért a tárca és a MÁV csoport kitart a vadonatúj járművek beszerzése mellett, tették hozzá. Végül az időjárásról. Beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Néhány éve jött létre ismét az Egri Zsidó Hitközség, melynek irányítását nemrég új vezetők vették kézbe. Lénárt József az Egri Zsidó Hitközség vallási vezetője és Székely Gábor, az Egri Zsidó Hitközség elnöke beszélgető partnereink. Elsőként Székely Gábor a múltról mesél. Tartsanak velünk!
...1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az Egri zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg. Akkor még nem lakhattak ott. Ez 1840 előtt volt, 1840 előttről én nem tudok temetésről, nem tudok zsidóról. 1840-ben egy Schwarz István nevezetű ember Sájról, ez egy Borsod megyei falu, Sájról beköltözött Egerbe, és elkezdett bőrrel foglalkozni, pontosabban bőrgyárat, tehát bőrkikészítéssel. Úgy mellékesen egyébként ez a Schwarz István, ez az én ükapám. Ő volt az első család, aki Egerbe költözött 1840-ben. 40-től elkezdettek beköltözni a környezetben lévő, a nem környezetben lévő zsidók. Elég drága volt a beköltözés, elég jelentős összeget kért. Hát ez most zavaros számomra, hogy a város vagy az érsekség, mert ugye Eger az nem királyi város volt, ha úgy vesszük, hanem érseki város volt, tehát más volt a fennhatóság. És ahhoz, hogy például ez a Schwarz István és családja beköltözött, ez nem csak a város engedélye kellett, hanem az érsek engedélye is. Különböző szép papírjaim vannak arról, hogy ez a Schwarz család, ez milyen jó család volt, milyen szorgalmas család volt, és azt hiszem az is, hogy milyen jómódú, nem gazdag, csak jómódú család volt. Sokan nem tudták ezt az összeget kifizetni, úgyhogy pontosan az az alakuló egri közösség, ez kérte az érsekséget arra, hogy kevesebb letelepedési hozzájárulást kérjen, és elkezdődött Egerben a zsidó élet. Úgy 1845 tájékán fölépítették az első zsinagógát, ez a Hibai Kár utca 7-es épület, ami ma is megvan, amit ma is használunk zsinagóga gyanánt. És ott már aztán zavarosak a történetek, és nincs meg nekem sem egy csomó minden. Például nem tudom, hogy mikor építettek mikvét, rituális fürdőt, mert annélkül aztán nem megy a dolog, mert a nőknek egy hónapba egyszer el kell menni a rituális fürdőbe. Én azt gondolom egyébként, valami minimális emlékem van róla, hogy az apám mesélt róla, hogy a meleg vízre jártak a nők. Nem tudom, ma még megvan ez a dolog, de a strand mellett volt egy tószerű valami, ahol mostak is a környező emberek, főleg palasztasszonyok, mert ez a maklári hóstja, kertészhóstja, környéki emberek, de ezt azt hiszem mikvének is használták. 63-ban 1863-ban, legalábbis emlékeim szerint, akkor megnyílt az első zsidó iskola, ez is a Hibai Károly utcában van, ez pontosan az akkori zsinagóga melletti épület. Elég sok zsidó telepedett le Egerből, egy darabig ebbe az egy templomban volt istentisztelet, itt a két különböző irányzat, hát eltávolodott egymástól, de úgy is mondhatjuk, hogy összeveszett, mert nem ugyanazt a rabit akarták a nagyon vallásosak, és nem ugyanazt a rabit akarták a kevésbé nagyon vallásosak. Egerben mindig vallásos közösségek voltak, csak ortodox templom volt és status quo, tehát neológ vagy reformas szóba sem keveredett. De a két hitközség jól megvolt egymással, egy temetőjük van, ami ma is az Attila út vagy Demédi út sarkán van, egy szép nagy temető, csak ott van temetés, egy kultúrház volt, egy mikve volt, ha volt, vagy egyet használtak valahogy. Tehát jól kivoltak. Ez 1944-ig egészen jól elment, akkor elvitték a férfiak, vagy behívták a férfiakat munkaszolgálatra, és végül 1944 júniusába elvitték a maradék zsidókat is Auschwitzba, 2000 fő vittek el, az részben egri volt, mondjuk döntő részben, olyan 1700 ember, az összes többi meg a környező falvakba került össze, de hát kb. 2000 zsidó élhetett 44-ben Egerbe, mert ugye a férfiak már bevonultak munkaszolgálatra, tehát ebben már nincs benne. Vannak ilyen pontosabb számok, utána lehet nézni, nem túl jelentős a dolog. És akkor jöttek nehéz évek, mert 44 után kevesen jöttek vissza, de azért mégis egy olyan 200 ember ott ragadt Egerbe. Ennek nem jelentéktelen része Eger környéki volt. És akkor elkezdett fogyni a közösség részben politikai okokból, kiszálltak a hitközségből, beálltak a baloldali pártokba, főleg a szociáldemokrata pártnak volt elég jelentős elszívó ereje, de a kommunistáknak is. És akkor ez volt 48-ig, 48 után valamikor elment Egerből a jesiva is. Onnét tudom egyébként, hogy nekem a keresztelőm, hogy közfelelő legyen, a zsidó fiúknak szánt keresztelő, ami egy kicsit véres történet, de a 8 napos gyerek jól el van vele. Akkor még az egri jesiva Egerbe volt, mert ez után lévő étkezésen, vacsorán, mit tudom én, ebéden, ezen még az egri jesiva ott volt. Tehát ők valamikor 48 és 50 közül mentek el. 50-ig még elég jelentős disszidálások voltak Egerbe. Ennek megvan a maga története, hogy kellett eljutni Csehszlovákiába, Csehszlovákián belül Pozsonyba, Pozsonyból meg már Asztria felé rakták ki a illegális bevándorlókat. Szerintem ez egy megegyezés volt Izrael állam és a csehszlovák állam között, de erről én több mindent olvastam, de igazán nem kerültem 100%-os képbe a dologban, nem is olyan nagyon fontos. És akkor 56-ig egészen normalizálódott a helyzet, és akkor 56-ban érdekes dolgok lehettek, amiről én nem tudok nagyjából semmit. Mert amit én hallottam a szüleimtől, ugye 56-ban én már azért 8 éves voltam, az egészen más, mint mások hallottak róla, mert az én szüleim azok egy konzervatív típusú család volt, elvették az üzletet, elvették a házat, a kommunisták egy picit mások voltak, és 57-ben elmentek Egerből, a kommunista zsidók meg voltak ijedve. Addig apámnak nem volt állása, aztán lett állása, üzletvezető volt a dobótéren, a sporthangszerjátékboltnak volt a vezetője egészen 70 éves koráig, ami akkor nagyon nagy dolog volt. 60 éves korban a férfiak elmentek nyugdíjba. És akkor 57-ben még meg volt a hitközség, még 59-ben, egészen 78-ig még apám meg nem halt, addig még összejöttek péntek este a zsidó férfiak, mert azok járnak péntek este templomba, bocsánat, sinagógába, én templomozom, mert Egerben úgy volt szokás, zsidó templom volt, és És akkor 78 után aztán szétesett az egész, és egészen addig, amíg ma a fiatalok nem kezdtek egy hitközséget szervezni.
Szép épületről, ami ma már nem látható, de nagyon szép tanújele volt, meg hosszú ideig a város látképének meghatározója, a Hibai Károly utca sarkán.
Az volt a status quo templom, és ez egy komoly vitára adó okot épületről beszélünk. Azt hiszem, hogy 1912-ben épült, tehát nem nagyon régi a templom, olyan, mint a szegedi, olyan, mint a gyöngyösi, tehát ez egy típusosan zsidó zsinagóga, vagy zsidó templomnak a...
Ez egy Baumhorn zsinagóga.
Igen, igen, ez egy nagyon jellegzetes. És ebben komoly viták és hatalmi harcok voltak ez ügyben, mert hogy ezt a háború után már nem hozták rendbe. Mellette lévő második épület, ami Ziffer galéria címén megy, egy időben zsinagóga galéria címén ment, az volt az ortodox zsinagóga. Mi oda jártunk, apai és anyai ágon is oda jártunk, tehát én mindig oda jártam. Nekem ott még megvolt a helyem, az apám melletti szék, az volt az enyém, és ugye a zsinagógákban, a zsidó templomokban nagyon szigorú az ültetés, annyi a szigorúság, hogyha valaki valahova leült, és ott nem zavart senkit, akkor az élete végig az volt az ő helye. Nem kellett semmi más csinálni ott. A vérne jött egy idegen, az nagyon körülnézett, hogy hol ülnek, hol nem ülnek, hol nem zavar, és leült egy helyre. Volt róla mese, nem szembesültem vele, hogy oda ment a hely tulajdonos, azt mondta, hogy nem ülne máshova. Ja, akkor azonnal felugrott, és elült máshova, mert rájött, hogy valakinek a helyén ül. Nem volt kiírás, azok szokásokban volt. Mondjuk ez ott elfér, mit tudom, 200-300 ember ebbe a galériába, amikor én jártam ott a templomban, ha 15-en voltunk, akkor már az nagyon sok volt. A 15-öt azért úgy számoljuk, hogy azok férfiak voltak. Fönt még a galéria, ma is megvan a felső része, ott voltak a nők. Nem keveredtek, de nagyon nem keveredtek. Annyira nem keveredtek, hogyha véletlenül valamelyik néni megéhezett és haza kellett volna hívni a férjét, akkor ő nem jött be, ő szólt nekem, hogy Gabika, mert én voltam az egyetlen gyerek, szóljál Józsi bácsinak, hogy én már nagyon éhes vagyok, jöjjön haza. És akkor már, hogy vannak egyetlen ünnep, amikor nem eszünk, akkor nem, de ezek a kajálós, tehát mondjuk Pészakkor, vagy Rasesórakor, amikor lehet elkajálni, tehát nem keveredett a férfiak, akik nagyon szigorúan tartották ezt a dolgot. És akkor az történt, hogy ez is ugye tönkrement a háború alatt, de ezt rendbe hozták. és itt volt az Isten tisztelet. Akkor már ugyan megvolt valahogy a két hitközség, de Isten tisztelet csak ebbe az egybe volt, legjobb tudomásom szerint. És akkor eljutottunk valamikor a 60-as évek közepe, vége felé, már nem tudom, szerintem én 68-ban jöttem el Egerből, ez már szerintem egy kicsit utána volt, és 78 előtt, mert apám 78-ban halt meg, ő volt a hitközségi elnök akkor már, és akkor az volt az ő követelése, nagyon szigorú és nagyon kemény követelése, hogy a város, ha meg is veszi, mert eladta neki az akkori zsidóegyház, mioknak hívták, Magyar Izraelitek Országos Képviselete, mindenkit a szocialista állam egybe rakott, hogy csak akkor adhatja el, hogyha olyan feladatot kap az az épület, ami méltó rá. Lehet kultúra, lehet tudomány, lehet bármi. Ő nem akar abba török bazárt látni. És a város ezt nem vállalta, ehelyett azt vállalta, hogy inkább akkor ne bontja. A telek meg kellett. Úgy így került ez lebontásra, és sajnos apámnak a rossz érzése bejött, mert amikor a másik zsinagógát, a Céfer galériát is eladta a MIOK, akkor ott török bazár lett. Nem tudom, ki emlékszik rá, meg ki nem. Bútor volt, török bazár volt az minden. Ma már a helyén van. Tehát ez most rendben van. De akkor ez nem volt rendben, úgyhogy így került lebontásra az épület, ami nem volt igazán műemlék, mert 12-től mondjuk 70 valahányig ilyet, 72-ig mondjuk, tehát ez egy ilyen 50 éves, 60 éves történet volt, nagyon jellegzetes volt, és nagyon magas volt, kiemelkedett a városból, igen. Talán a nagy templom, most már a bazilikának hívják, igen, nekem még nagy templom. A nagy templom lehet, hogy kisebb, lehet, hogy nagyobb, de ugye az egy dombon van, tehát az jobban látszik a városról, ez meg ugye bent volt a házak között.
És akkor nézzük az újkori történelmet, ugye hosszú ideig nem volt közösség, és most közösség formálódott, akkor lapozunk vissza csak egy néhány évet, hogy mi történt akkor.
Egerben valamikor a 60-as évek végén megszűnt a vallási élet, vagy talán a 70-es évek. És utána a zsidó élet majdhogy nem napjainkig talán kimerült abban, hogy a mártír megemlékezések a temetőben. Tehát az volt az a pont, és ez évente ugye egyszeri alkalom, amikor az egri kötődésű, illetve egri zsidók össze tudtak gyűlni. Másfél-két évvel ezelőtt alakult újra a hitközség, és decemberben volt egy év, hogy Mazsihisz taghitközség is státuszt kapott, tehát felvettek minket a Mazsihiszbe. És hát a hitközségnek az életrehívásában ahogy mondta az elnök úr is, ez zömében fiatalabbak vettek részt, tehát igény volt az Egerben, Eger környékén, hogy a megmaradt kis létszámú zsidóság össze tudjon valóba járni, és hogy meg tudja élni a hitét. És az elmúlt években ez úgy történt, még a hitközség alakulása előtt, hogy a legtöbben pesti közösségekbe jártak. Tehát havonta egyszer, havonta kétszer felutaztak Pestre, és akkor a sárbesztit töltötték. De mégiscsak kényelmesebb, hogyha ezt Egerben, ahol élünk, ott is meg tudjuk valósítani, és akkor ez volt az egyik oka annak, hogy megalakult újra a hitközség. Tehát volt rá igény. Most is péntek esténként 15-20 fő szokott összegyűlni. Az időjárástól is függ, amikor jó idő van, akkor többen vagyunk, amikor nagyon hideg van, akkor kevesebben. És az első tervünk az volt, hogy mivel nagyon-nagyon sokunknak, tehát a többségnek van pesti kötődés, hogy ide jártunk különböző közösségekbe, hogy az egyik héten otthon vagyunk Egerben, a másik héten pedig Pestre jövünk, hogy egyik közösséget se hagyogoljuk el. Ez pár hónap után viszont már átlendült oda, hogy sokkal több időt töltünk Egerbe, tehát az új közösséget ezt ennyire inkább a magunkénak érezzük, és kezdetben a péntek estékből, mert kinőtt az, hogy szombat délelőtt is tartunk istentiszteletet, sőt szerdán is. Illetve az istentiszteletek mellett közös tanulásokat tartunk, és vannak egyéb programjaink is, tehát olyan programokat is tartunk, amik nem feltétlenül vallási programok.
Helyileg hol szoktak összegyűlni?
A Hibain. Tehát érdekes dolog, hogy körbeél a történelem, hogy a legelső zsinagóga, amit az elnök úr ükapja építetett, oda tértünk vissza gyakorlatilag. Egy olyan épületben, ami 1920-as évektől művelődési ház volt?
Kultúrháznak hívtuk.
Nagyjából 100 éven keresztül a zsinagóga nem zsinagógaként funkcionált, miután felépült a két nagyobb zsinagóga, oda járt a zsidóság a két nagyobba, ez pedig zsidó kultúrház volt.
És azért mondtam, hogy jobban volt a két különböző, mert egy kultúrház volt. Tehát együtt működött. Nyilván a nagyon vallásosak ezt nem nagyon látogatták, de az apám, aki vallásos, tehát ortodox templomba járt, ő például részt vett itt különböző programokon.
Jelen lenni a város életében is, hiszen remélhetőleg az lesz, hogy ez a közösség egy picit még jobban megerősödik, kilövi magát, és hát nyilván akkor még szervesebben be fog csatlakozni valamilyen módon a város életébe.
Abban bízunk, hogy növekszünk. Tehát sok ennek zsidó van, aki még nem tagja a közösségnek, aki még nem jár le, vagy nem jár közénk, viszont hétről hétre bukkannak fel újabb és újabb emberek. Tehát sokszor csak azért, mert nyitva van a kapu. És akkor besétálnak. Hát aki besétál, az valamilyen kötődést érez a zsidósághoz. Úgyhogy reméljük, hogy létszámban erősödünk, és ugyanígy a programokban is. De a város életében tehát mi egy vallási közösség vagyunk, tehát hogy tudunk részt venni. A rendezvényeink nyilvánosak. Az istentiszteletek, a programok, tehát mindenkit szeretettel várunk az ünnepeinkre is, illetve a tanulásokra is.
Milyen manapság mondjuk egy fiatalnak megélni a zsidó identitását Magyarországon? Ez egy túl általános kérdésnek hangozhat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés.
Minden korban nehéz megélni az embernek a zsidóságát, mert úgyhogy gondolom, nem, 50 évvel ezelőtt
nem
is.
Nem igaz. Nem. Mert nekem például soha nem volt nehézségem. Nagyon mondjad.
Nekem sem. Én is meg vagyok vele. Hát máshogy élünk. Tehát szerdánként szoktunk misnát tanulni, és pont egy olyan részt tanulunk, ami jó részt arról szól, hogy hogyan tudunk együtt élni más emberekkel. Tehát nekünk is megvannak a saját szokásaink, és tudjuk, hogy ugye másoknak is megvannak az ő szokásaikat, próbálunk alkalmazkodni a több-kevesebb sikerrel. Nincsenek nagy elvárásaink egyébként, tehát nem magunk felé akarjuk hajlítani a többségi társadalmat, hanem mi hajlunk inkább, és próbáljuk ezt megélni. Mi, hogyha békén hagynak minket, mi is mindenkit békén hagyunk. Nincs ráírva senkire sem egyébként, hogy zsidó. Tehát az, hogy pénteken bejön valaki a kapun, hozzánk imádkozni, nyugodtan leület egyébként közöttünk is ott maradhat.
A vallási előírások mennyire szigorúak a napokban, vagy mennyire jelent ez zsinórmértéket a hétköznapi életben, vagy ez egy kicsit azért halványulóban van?
Zsidónak lenni azért jó, mert onnantól kezdve, hogy felébredünk, egész addig, amíg el nem alszunk, minden másodpercre van valamilyen szabályunk, hogy mit kell csinálni. Tehát soha nem vagyunk tanástalanok.
Annál egy kicsit több.
Igen, tehát unatkozni nem unatkozunk, tehát olyan nincs, hogy ne tudjuk, hogy éppen mit kellene csinálnunk. Az építési törvényeket nehéz betartani. Tehát van, és illetve rengeteg olyan szabály van, ami feltételez bizonyos intézményi hátteret. Tehát például, hogy az élelmiszerellátás, vagy az iskolák. Az, hogy meglegyen ez a háttér, ehhez az kell, hogy legyen kellő számú zsidó. Hát Eger, ahol ugye kevesen vagyunk, ezért nehezebb pálya. Tehát ugye nincs zsidóiskola, ahol gyermekeink járhatnak, illetve az étkezési törvényeket is sokkal nehezebb betartani. De hát mindig vannak ugye olyan dolgok, amiket ki tudunk találni, és amivel tudunk könnyíteni a saját életünkön. Tehát a közös élelmiszer beszerzéstől kezdve azt, hogy összejárunk tanulni. Ez mind-mind olyan dolog, ami még nem intézményesedett, de meg tudjuk egyébként valósítani. A létszám az, ami miatt ez azért nehezebb. Hát a zsidó oktatást nézzük, ugye egy zsidó egyetem van Budapesten. És hogyha valaki zsidó felsőoktatásban szeretne tanulni, ő Pestre fog jönni, mint ahogy én is.
Pesten van több.
Hát felsőoktatás az csak Pesten van.
De csak Pesten, de több.
Igen. Egyetem?
Friga,
hát az nem az. A fenntartója az.
Na jó. De... Ebben sajnos sok igazság van. Igen.
Az attól igen. Még nem lesz zsidó felsőoktatás.
Hát igen. Igen, zsidó tulajdonban. Hát egyházi tulajdonban van. Igen. Igen. Ez a Habat közösségnek a főiskolája, vagy nem tudom milyen.
Mik a célok? Fogalmaztak-e meg valamilyen célokat? Most ez ugye egy fontos lépés, hogy egy új vezetés vette kézbe a dolgokat. Milyen célokat tűztek ki maguk a részen? Nem csak azért vállalták el, hogy legyen valaki, aki vezeti, hanem valamilyen célokat is minden bizonnyal kitűztek.
Hát a legelső, amit a közösségek beszéltünk, hogy talán ez volt a legelső mondat, ami elhangzott, hogy most már ez így marad. Tehát, hogy megmarad a hitközség.
Ja.
Tehát itt arra gondoltunk. Hát egyelőre a céljaink, talán a rövid távú célok azok, hogy stabilizáljuk a hitközségnek a helyzetét. Nagyon-nagyon sok olyan, főleg infrastruktúrális fejlesztés hiányzik még, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán össze tudjunk járni imádkozni. Tehát nincs fűtésünk. Így azért télen mondjuk a mínusz 10 fokokban azért úgy nehéz. A túránkat is elvittük egyébként, amikor nagyon hideg volt, hogy nehogy valami kár érje, illetve ugye a közösségnek a tagjait is. Tehát minél többen szeretnénk bevonni, és hát persze vendégül a közösséget megtartani. Tehát ez most szerintem az elsődleges.
Igen, nagyon lelkesek azok a hozzám képest fiatalok, ugye, akik ezt a dolgot csinálják, és tényleg abban lehet reményként. Hát én föl nem tételeztem, hogy ennyi olyan ember van, aki érintett, hogy kezdjük, aki zsidósággal érintett, vagy érdeklődő. Ez számomra teljesen megdöbbentő volt, ami azért, ha gondolkodtam volna egy kicsit, azért láttam volna, hogy ez az évi egy mártéristen tiszteleten nagyon sokan vannak. Tehát ahhoz képest, hogy mennyire pusztul le a tagság sokfelé, ahhoz képest nálunk mindig sokan vannak. Tagadhatatlan tény, hogy ebből nagyon sok olyan van, aki nem zsidó, részben az én személyes vonzásom miatt, tehát az én engem való ismerettség miatt, például a Római Katolikus Egyház mindig kijön, a többiek vagy kijönnek, vagy nem. Én nagyon visszafogottan próbálom ezt csinálni, hogy ez arról szól, hogy megemlékezünk. Tehát vannak más közösségek, ahol vannak politikai felvonulások, hogy meghívják a polgármestereket. A polgármester, vagy a várost én is meghívom, vagy meghívtam eddig. Ezt után is szeretném, tehát most ez az eddig nem volt jó mondat, igen. De hogy a képviselőket, a város, a nem tudom, politikai pártokat, én ezt megpróbálom kihagyni, hogy teljesen politikamentes legyen az, hogy arra emlékszünk, hogy 1944. júniusában Eger, Kerecsent, Makláron keresztül elvittek 2000 embert, abból mondjuk 1700 egri zsidót, hogy zsidónak számít embert, azért olyan is volt akkor már, aki keresztelkedettek és szépen elvittek.
Külön gettójuk is volt.
Igen, volt egy erre külön gettó is, igen. Úgyhogy meg hát azért úgy valamennyire újraélünk, mert a Mozsike szervezésében mondjuk az én részben, vagy dönten az én finanszírozásában leraktunk botlóköveket, tehát az Almagyar utcában ott vannak a botlókövet az én családomra, vagy ott van a nagyrabi botlóköve a
Gólya
utca. Igen, Stannál, vagy Gólya utca. Nekem még más a Gólya utca, nekem más emlékem van a Gólya utcáról, mint a Gólya utca. Meg a Fő utcán is ott van egy Fischer nevezetű, őt nem ismertem, abban a családban nem tudom, hogy kit ismertem. Valakit ismertem, csak nem tudom, hogy az ugyanaz a család volt-e. Tehát, hogy ezek azért úgy kezdenek előjönni, de igazándiból az istentiszteleteket kell szervezni, az istentiszteleteket kell tartani, mert mégiscsak az hozza össze a vallási közösséget.
Hogy megjelent a közösség, és akkor egyfajta vonzerő is felébredt. Sokan felfedezik magukban, akár a szülők, nagyszülők révén, vagy egyáltalán az érdeklődés megjelenik.
Igen. Nem egyedi eset, ami Egerbe történik, viszont mindenképpen csodálatos dolog. Van, mondhatom azt, hogy testvéri községünk, Király Helmec, a felvidéknek a legkeletibb részén, tehát Unvárt lehet már onnét látni. A 60-as évek végétől nem volt. Tehát megszűnt a zsidó élet, és több mint egy éve ők is így felálltak. Most például vasárnap menjünk hozzá, hogy tud is változni. Tehát összejár a két közösség, vagy amikor megalakult az egri, a gyöngyösiek is azonnal köszöntöttek, még velük is összejárunk, voltunk két-három alkalommal is már náluk, szombatfogadáson, Hankán is voltunk. Tehát a környékbeli zsidóság, a tágabb környékbeli zsidóság is összetart, illetve van olyan tagunk, aki vagy nem is olyan régen találkoztál, aki megtudta felnőtt fejjel, hogy a nagymamája, azt hiszem, vagy a dédmamája zsidó származású. És vannak nagyon sokan olyanok is, akiknek nincs családi kötődés a zsidósághoz, viszont valamiért ezt vonzónak tartják, érdekli őket, szeretnének erről többet tudni, vagy tanulni. És akkor így bejönnek, és látják, hogy úgy nézünk ki, mint mások, két karunk van, két lábunk, egy fejünk, és leülnek, és akkor velünk tanulnak, vagy csak beszélgetünk dolgokról. Tehát azért mi nagyon-nagyon nyitott és barátságos közösség vagyunk. Amit még mondani akartam azért, hogy ezt mondtad, hogy milyen sokan gyűlnek össze mondjuk egy-egy mártír megemlékezésen. A háború után eredendően kevés zsidó maradt mindenhol, és a városok vonzás körzetéből beköltöztek azok, akik, tehát mindenfajban maradt egy-kettő család mondjuk, vagy rosszabb esetben csak egy-két ember, behúzódtak Egerbe. Tehát az egri zsidóság is, ahogy ezt említetted is, egy része nem egri, hanem környékben, például mondjuk verpelétiek is beköltöztek.
De az, aki például előttem a Mártír Isten tiszteletet szerveztem, ő egy poroszlói volt. Tehát poroszlói lány volt, akit egyébként véletlenül Egerből vittek el, mert hogy bent tanulta, már Egerbe tanult, 16-17 éves korában, és úgy járta meg szegény Auschwitzot, tehát elment, visszajött, és ő már Egerbe maradt. De ő poroszlói család volt, aztán senki el nem jött vissza, tehát ő egyedül jött vissza.
Tehát behúzódtak a zsidók a városokba, Miskolc ugyanígy egyébként, hogy hát minden város, vagy felköltöztek például a Pestre. Hát itt a Rumbachban is külön sorban ültek az abonyiak, másik sorban a Szolnokról beköltözöttek. Úgyhogy az egri zsidóság egy része és Eger környéki zsidóság. Illetve a második világháborútól a napjainkig azért volt népességmozgás az országban, tehát Nyíregyházától Pécsig jó pár zsidó megfordult egyébként Egerbe, aki Egerbe telepedett le. És mondjuk ideig nem tudta gyakorolni a vallását, vagy nem is akarta. Úgyhogy a tagjaink között többségben vannak azok, akik eredendően nem egri gyökerűek, hanem az elmúlt 50-70 évben keveredtek Egerbe, vagy a környékére.
Igen. Az kérdés, hogy tudjuk megszólítani azokat az embereket, akiket meg lehetne szólítani, úgyhogy most ennek a tanulási folyamatában vagyunk.
Hát ez türelem kell, és kitartás. A közösség, tehát van egy előnye azért annak, hogy ez egy új elkult közösség, tehát az elnök úr személyében azért van egy folytonossága a legelső egri zsidó tónapjainkig. És az elnök úr mellett az épület is ezt a folytonosságot mutatja, tehát mi azért mondhatjuk azt, hogy 1840-től, legalább 1840-től Egerbe vagyunk.
Ugye az említett Marcit számítjuk.
Marcit nem számítjuk, akkor...
Nulladik.
Igen, de hát ő egyébként hevesi zsidó volt, de úgy jön, mint Marci hevesen, és ez így igaz volt.
A török korban is voltak zsidók, a Eger visszafoglalásokra elhagyták a törökökkel együtt a várost, tehát ugye csak katolikusok maradhattak. Tehát van egy folytonosság, viszont a közösség az, hogy új, és más közösségekből jöttünk össze. Így mindenki különböző hagyományokat hozott, amit így összegyúrunk az egri hagyományokkal, aminek az egyik legnagyobb tárháza az pont itt ül mellettem.
Igen, persze.
Zsinagóga vagy templom.
Igen.
Péntek este vagy szombatfogadás.
Így van.
És kialakult a saját szokásunk
is. Vannak még kijavítások, amikor valamit mond, és akkor csak a hecből elmondom azt, hogy mi azt hogy mondtuk. Mert hogy én egy vallásos családból származom, ami kiderült, hogy az apám hitközségi elnök volt, előtte meg a nagybátyám, tehát ez a Schwarz család, ez egy hagyományos család. Annál már csak az anyai ágon volt rosszabb, mert a Roth család az meg egy nagyon mélyen vallásos, parókás nagymamával rendelkező család. De ugye én azt a hagyományos szöveget mondom, amit hallottam az apámtól, meg az anyámtól. Abból írtam könyvet, hogy amit hallottam az apámtól, meg az anyámtól, meg amire én emlékszem. Ennyi. És akkor tudunk ajánlani egy könyvet. Van az Egri zsidó polgár című könyv. Azt nem én írtam. Azt egy ilyen... Igen, az Ági. Szegő Ági, igen. Orbán és Szegő Ágnes. Az maga a csoda egyébként az a könyv. Úgyhogy azt bárkinek tudom ajánlani, akit érdekli az Egri zsidó történet. Az Ági nagyon mélyen, nagyon jól megírta azt a könyvet.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bilincsik Márton, a technikus Kvasszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A reményünk boldog beteljesülése a nagy Istennek, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelével válik valóra. Ezért állapotbeli kötelességeinket szentül és buzgón mindenki javára tegyük. Erről elmélkedik Kormos Csaba, poroszlói plébános atya. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléről elmélkedünk, egészen pontosan, különösen a három fejezet közül a másodikról. Pál levele Titushoz a Bibliában, az Új Szövetségben található, a három pasztorális, vagyis lelkipásztori levél egyike, a másik két levél Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első és második levele. A Titushoz írt levél felépítése, stílusa és mondani valója megegyezik Pál Timóteushoz intézett első levelével. Érdemes beszélnünk a levél céljáról. Fedhetetlen presbitereket és püspököt keresni hasonló feltételekkel, mint Pál Timóteushoz intézett első levelében leírta. A szerző szerint el kell hallgattatni a sok elégedetlenkedőt, a haszonlesőket, ámítókat és fecsegőket, mert egész családokat dúlnak fel. Megjegyzi, hogy főképp a körülmetéltek soraiban találhatók ilyenek. Egy prófétára hivatkozik Pál és kifejti, a krétaiak örök hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopók. Megemlíti, hogy a tisztának minden tiszta, a tisztátalannak semmi sem az. Titusnak tanácsot ad, miről beszéljen a krétaiaknak. Szakítsanak istentelenségükkel és a földi vágyaikkal. Várják Krisztus dicsőséges eljövetelét, és a gonosztól való megváltás után a jó tettekben buzgolkodó néppé legyenek. Váljanak engedelmessé, készek a jóra, legyenek barátságosak, és ne szitkozódjanak. Titus, kerüljön minden haszontalan vitát, a tévtanítókat rövid figyelmeztetést követően el kell hagyni, azok úgyis saját magukat ítélik el. Tisztelt rádióhallgatók, a levél céljának iménti leírásával tulajdonképpen már nagyon sokat elmondtunk abból, amit a Titushoz írt levél jelentőségével kapcsolatban ki szeretnénk emelni, és különösen a szent évet követően, még a szent évnek mintegy a hatása alatt a reménység zarándokai jelmondattal, a reménységben szeretnénk megmaradni, kitartani, és mindenki számára a reménység emberei lenni úgy, hogy abból békesség és jóság fakadjon az egész világnak. Érdemes megjegyeznünk, tisztelt rádióhallgatók és kedves testvéreim, hogy a szent év ugyan bezárult, de nem az életünknek van vége, hanem egy gyönyörű időszaknak, igazából azonban a gyümölcsöket most kell megtapasztalnunk, illetve most kell mindnyájunk életének gyümölcstermővé válnia. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha a templomok kapui be is zárultak, annál inkább ki kell nyitnunk a szívünk kapuját. Most már tényleg nagy türelemmel, bizalommal és hűséggel kell Istenre és az ő ígéreteire hagyatkoznunk. Nem lehet más út, csak vagy az Isten, vagy a semmi. Nincs középút, nincs semlegesség, nincs langyosság, hanem szívvel, lélekkel, tűzzel kell élnünk. És ezért hadd valljak arról, hogy minden évben, az éjféli mise alkalmával, természetesen nem csak akkor, de a karácsonyi éjféli mise alkalmával nagyon nagy boldogságot kapok a Jóistentől, a sok lelkélmény közül ez az egyik legszebb, ami karácsonykor ér, amikor a Titushoz írt levelet hallom, mert úgy érzem, hogy Jézus Krisztus eljött, megszületett, vállalta a mi emberi életünket, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, hirdette Isten országának örömhírét, osztozott örömünkben, bánatunkban, jó példát adott arra, hogy hogy kell Istent és egymást szeretni, örök mintát hagyott nekünk, és megkoronázta mindezt szenvedésével, halálával és feltámadásával, és elküldte a szent lelket, megalapította az egyházat, és ez a római katolikus egyház innentől kezdve a reménységnek a hordozója. És mi azt a reményt hirdetjük, aki már jelen van. A már és a még nem úgynevezett eszkatológikus, végidőbeli feszültségében élünk, ami természetesen nem pszichés, nem lelki betegséget jelent, hanem egy üdvösség történeti állapotot. Pontosabban szólva, Krisztus Urunk eljött, itt van köztünk, az egyház által, a szentségek által, a Szentírás az egymás iránti szeretet révén, de még nem vált egészen nyilvánvalóvá az Isten országa. Az ő uralma már itt van, de még nem a maga teljességében. Akkor válik egészen nyilvánvalóvá, amikor újra eljön dicsőséggel és hatalommal, és ez a második eljövetele lesz az úgynevezett parúzia, a dicsőséges eljövetel, amikor eljön ítélni élőket és holtakat, feltámaszt minden megholtat, és újjáteremti az egész mindenséget. Így hallgassuk Szent Pál apostol tanítását és buzdítását, melyet Tituszhoz intéz, és így mélyítsük el, és ragyogtassuk fel állandóan a reményt. Személyes életünkben, házasságunkban, családunkban, minden közösségben, és az egész világ javára. Olvasom tehát